Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Újhelyi István, a Magyar Szocialista Párt európai parlamenti képviselője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérítik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, szerkesztő úr, a meghívást. Gyakori vendég vagyok, minden évben jövök, úgyhogy megtisztelő, hogy gondoltak rám így az év elején. Boldog új évet!
Boldog új évet önnek is! Európai egészségügyi minimum szolgáltatást kell létrehozni az Unióban, és erre egy újévi fogadalmat is tett. Mire való volna ez?
Itt aztán Magyarországon különösen láthatjuk, hogy milyen módon képes leromlani egy egészségügyi ellátórendszer. Én orvos családból származom, gyerekkoromban orvos szüleim mellett kórházban laktunk, kórházi szolgálati lakásban. Pontosan emlékszem, hogy akkor hogy nézett ki az egészségügyi intézményrendszer. És ehhez képest egy folyamatos leépülésben van, akár a szakember állománynak az itthon maradását tekintve, akár pedig az infrastruktúrát nézve.
Ebből indultam ki. A szocializmus volt, akkor azért olyan nagyon nem lehetett mennie az orvosoknak, mert az útlevél nekik is csak annyira szólt, mint mindenki másnak.
Így van, én tényszerűen állapítottam meg, hogy miközben Magyarországon folyamatosan romlik az egészségügyi ellátás színvonala, minden mutatóban Magyarország az Európai Uniós tagállamoknak a legvégén van, akár a halálozási, akár a diagnosztikai, akár a várólistás, akár bármilyen más nekünk, akik egyébként egészségügyi szolgáltatást szeretnénk igénybe venni. Nekünk fontos mutatókat, hogyha nézzünk, ehhez képest a világ elmegy mellettünk. Az Európai Unióban pedig állítom, hogy nem fordulhat elő, hogy két Európai Uniós állampolgár ahhoz képest jusson egészséghez, ellátáshoz, hogy melyik országban lakik, él, melyik országnak az állampolgára. Ezért kezdeményeztem európai parlamenti képviselőként, és ezért mentem abba a bizottságba, abba a szakbizottságba most az új ciklusomban, amelyik az egészségügyel is foglalkozik, hogy hozzunk létre egy olyan európai minimális egészségügyi szolgáltatási szintet, amit minden kormányzatnak az Európai Unióban ugyanúgy biztosítania kell az ott élő állampolgárok számára. Örülök annak, hogy hosszú hónapok előkészítő munkája után éppen holnap, tehát nem tudok beszámolni az eredményekről, de be tudom harangozni az eseményt, holnap tartunk egy szakmai konferenciát, egy kerekasztalbeszélgetést, ahol a Magyar Orvosi Kamara elnökétől kezdve sok szakmai szervezet vezetője elfogadta a meghívást, és nyilván ez nem egy magyar specifikus program, de hát mégiscsak nekem az a dolgom, hogy a magyar honpolgárokra gondoljak, de leteszünk az asztalra, már megírtuk, de holnap ennek a vitája zajlik, egy olyan javaslatsort, amit én elviszek az Európai Unió Bizottságához, az Európai Parlamenthez, és azt a fogadalmat tettem, hogy a következő 5 éve alatt az én ciklusom ez lesz a legfontosabb szakmai tevékenységem. El fogom érni, hogy minden egyes európai polgárnak legyen várható, elvárható legyen számára egy minimális egészségügyi szolgáltatás lakik ő Kübekházán, Budapesten vagy Berlinben.
Nem nemzeti hatáskör az egészségügyi ellátás, annak megszervezése és a hozzávaló költségvetési forrás biztosítása?
Pontosan ez a problémám, hogyha az Európai Unióban szabadon áramolhat a munkaerő, elhagyhatják Magyarországot az orvosaink, a szakápolóink, és ez zajlik hosszú évek óta. Most már kritikus a helyzet. Az alapellátástól kezdve a kórházakban, ha körbenézünk, pontosan látjuk, hogy milyen helyzet alakult ki, és itt a fővárosban, és nem csak vidékiként mondom ezt, nem csak vidéken, hanem itt Budapesten is ugyanez a szituáció van. De hogyha szabad a munkaerő áramlás, szabad a tőke áramlása, hogyha vámunió létezik, akkor hogy fordulhat az elő, hogy éppen csak arra nem gondoltunk, hogy az egészségügyi ellátás minőségében is kell, hogy legyen valamilyen egységes, közös minimum Európában. Tavaly előtt fogadta el az európai döntéshozó fórumok mindegyike azt a bizonyos európai szociális kartát, ami egy igazi forradalom. Ezt mi szocialisták kezdeményeztük, támogatjuk, nyomjuk európai szinten. Annak egy fontos része az is, hogy akkor meg kell lépje az Európai Unió azt, amit az elmúlt évtizedekben nem tett meg, hogy vannak kérdések, ilyen például az egészségügy, amelyekben sokkal erőteljesebb európai kompetencia kell, mert ha látjuk azt, hogy egyes kormányok nem hajlandóak például a GDP-ből, a nemzeti össztermékből nem hajlandóak ugyanannyit fordítani arányosan az egészségügyre, mint más országok. Hogyha nem határozzuk meg azokat a minimális, például várólistás időket, nem határozzuk meg azokat a kötelezettségeket, amelyeket egy kormánynak a saját egészségügyi intézmény struktúrájában biztosítania kell, akkor egyszer nem lehet ez az Európai Unió boldog és sikeres a jövőben.
Hogyan akarják rávenni például Németországot vagy Franciaországot, hogy ugyanolyan hatékony, 100%-osan működő gyermekoltási rendszert fejlesszen ki, mint ami például nekünk van?
A holnapi előadásomat ezzel fogom kezdeni, hogy ne csak a rosszról beszéljünk, például Magyarország a védőoltások tekintetében az élen jár Európában, és mi tudunk jó példát mutatni másoknak. Egyébként ez egy hosszú, ez még a régi 70-es, 80-as évekre visszanyúló folyamat, de szerencsére a mi gyermekeink sokkal inkább biztonságban vannak, mint mondjuk egy dél-európai országban. Igen, ez egy olyan példa, amit én el akarok magyarázni a német és a francia döntéshozóknak, hogy ebben nekik kell tudni lépni. Nálunk viszont vannak más kérdések, például akár a bérezésben, az egészségügyi dolgozók bérezésében, akár az infrastruktúrális ellátásban, de odáig elmenve, hogy mondjuk nézhetnek-e úgy ki az egészségügyi intézményeinknek a mellékhelységei, kórházi várótermei, ahogy kinéznek, hogy az normális-e a mai világban, hogy fertőzésekben annyian halnak meg, kórházi fertőzésekben, egészségügyi intézményben szerzett fertőzésben annyian halnak meg, mint amennyien most Magyarországon. Ezt nehéz folyamat lesz, minden tagállami kormányzattól várok egyfajta ellenállást, viszont örömmel mesélem el önnek és a rádió hallgatóinak, hogy az elmúlt hónapokban minden tagállami egészségügyi miniszternek írtam, és több pozitív visszajelzést is kaptam, tehát elkezdtem, felvettem a kapcsolatot a tagállami miniszterekkel. Nem hiszem, hogy ne lenne érdekük az, hogy például az Európai Uniós forrásokból is sokkal többet tudjon az Európai Unió fordítani az egyes tagállami egészségügyi intézményrendszerre.
Mi lenne a finanszírozás modellje, ha az egyszerűség kedvéért a rendelkezésre álló, uniós szinten rendelkezésre álló pénzt állandónak vesszük? Honnan jönne hozzánk, és nekünk kinek kéne fizetni ahhoz, hogy egységes legyen valamennyire a színvonal?
Nyilvánvaló, ez most, amikor zajlik például a következő 7 éves Európai Uniós költségvetésnek a tervezése, itt most már nem csak tervezésről beszélünk, hiszen néhány hónapon belül muszáj elfogadni, hát 2020 végétől egy új költségvetési ciklusba lép az Európai Unió, és az elmúlt egy év választási adókapokja, szkanderei miatt képtelen volt arra jó helyzetet teremteni az európai intézményrendszer, hogy a tanács rá tudjon bólintani az új költségvetésre, de előbb-utóbb meg kell történjen. Most ebbe szállunk be például az európai lobbival, hogy szeretnénk elérni, hogy ebben a 7 éves költségvetésben nagyobb forrás legyen az Európai Unióban az egészségügyre. Arról vitatkozhatunk, hogy honnan vesszük el a pénzt. Nyilván erről szól mondjuk egy kormányzaton belül is, mint hogy az Európai Unión belül is a vita, hogy melyik kérdésekre fordítsunk kevesebbet és mire többet. Ha az MFF-ben, a 7 éves fejlesztési költségvetésében az Európai Uniónak sikerül legalább azt elérni, hogy a prioritások között megnevezze az egészségügy fejlesztését, az egészségvédelmet, megelőzést, sok minden mást, rehabilitációt is az Európai Unió, akkor utána a tagállami szerződésekben, tehát akkor, amikor a magyar kormány aláírja majd a támogatási szerződést az Európai Unióval, akkor az Európai Bizottság hangsúlyosabban fog arra figyelni, hogy megjelenjen ez a prioritás a magyar következő 7 éves Európai Uniós fejlesztési források elküldésének stratégiájában. Magyarán szólva, ha itthon a kormány nem hajlandó erre többet fordítani, akkor támadok Brüsszelből.
Ez azt jelenti, hogy ugye az Európai Unió közös költségvetése az csak egy százalékokban kifejezhető töredéke a teljes európai összterméknek.
Egészen pontosan
ebből
mondja.
A százalékból kellene a prioritásokat úgy kiszálazni, hogy
nem. Ebben, két dologról beszélünk. Az egyik a fejlesztési források, azok a fejlesztési források, amelyek az Európai Unióból érkeznek, például felzárkóztatási források, kohéziós alapokból, amelyekben Magyarország aláír egy szerződést az Európai Unióval, hogy mire fordíthatja azt a pénzt. Én azt akarom elérni, hogy Magyarország a következő 7 évben sokkal többet fordítson az európai fejlesztési, felzárkóztatási forrásokból a magyar egészségügyi intézményrendszerre. De ez csak az egyik fele. A másik fele, hogy a magyar kormány, vagy a magyar állam éves költségvetéseiben legyen arra kötelezettsége, európai kötelezettsége minden tagállamnak, hogy mennyit fordít az egészségügy intézményrendszerére, az egészség fenntartására. És ma azt nyugodtan mondhatom, hogy elképesztő módon le vagyunk maradva. Az európai átlag az 10% felett van a GDP arányosan, Magyarország 5-5,5%-nál többet nem fordít egészségügyre. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy európai kötelezettség, és ha mondjuk az Európai Unió tud kötelezettségeket felállítani más kérdésekben, amelyeket a kormányoknak be kell tartani, akkor ez a kérdés, ami annyira fontos a mindennapjaink szempontjából, ez is megér ekkora politikai figyelmet, hogy legyen kötelezettsége minden tagállami kormánynak többet fordítania egy minimális szintű ellátás biztosítására.
Ha a kötelezettség kifejezést használja, ahhoz nyilván kapcsolódik egy ellenőrzés is, mert csak az kötelezettség, amit lehet ellenőrizni. Hogy lehet azt ellenőrizni, hogy az egészségi állapot az javult-e, amikor ez akár évtizedekben mérhető folyamat lehet?
Ez nagyon sok mindenben, tehát hogyha mondjuk megnézzük az egészségügyi intézményrendszerben, és hogyha majd valaki most a Facebook nyilvánosságának is mondom, hogy nyilvánvaló, hogy én folyamatosan tájékoztatást adok erről a programról a saját Facebook profilomon és a honlapomon, ebben az anyagban nem az én kis ujjamból szippantottuk ki, hanem szakemberektől és legkülönbözőbb európai uniós és magyarországi szakmai anyagokból szedtük össze azokat a javaslatokat, amelyeket a szakma ilyenkor meghatároz. Említettem a várólistákat, említettem a fertőzéses egészségügyi intézményben összeszedett fertőzéses halálesetek számát, említhettem az egészségügyi dolgozók fizetését, és ugyanúgy például azokat az elvárásokat, amelyek mondjuk egy egészségügyi intézményrendszernek a belső infrastruktúrális ellátottságához kötődnek. A szakma pedig olyan javaslatokat tesz, holnapra is többen tudom, hogy hoznak ilyen javaslatokat magukkal, amelyek sokkal inkább egészségügyi szakmai mutatók. Például, hogy a közfinanszírozás, tehát hogy az, hogyha egy országban mennyit költünk az egészségügyre, nagyon pontosan meghatározható, hogy ebből ön, mint magánember mennyit rak bele, és mennyit a köz. Magyarországon egészen hihetetlen, de ezt tapasztaljuk mindannyian a saját életünkből, sokkal nagyobb arányban fordítunk mi magánemberek az egészségügyi kiadásokra, mint más országokban, mint nyugat-európai országokban. Ez elképesztő, miközben a magyar társadalom egy jó része mély szegénységben él, tehát nem tudja megfizetni sem az egészségügyi ellátást, sem pedig például a gyógyszereket, amiket neki meg kéne vennie ahhoz, hogy egészsége legyen. Nem beszélve arról, hogy mennyire vagyunk egészségtudatosak, de ez már egy bonyolultabb kérdés.
Szóval van olyan szakmai... Ez a vékonyabb jég, hogy mi mennyire vagyunk egészségtudatosak. Mert az köztudott ma már, hogy az ember egészségi állapota az háromnegyed részben a saját magatartásán múlik. Iszik, eszik, dohányzik, és hasonló tevékenységeket.
Na látja például az Európai Unió.
Azokat az embereket, akik így élnek, azokhoz képest, akik mondjuk nem így élnek, hanem fitnessőrültek?
Szankcionálni? Biztos nem szankcionálni.
Ne fizessen több TB-t, aki reggel még elszív egy cigarettát, mielőtt a copákot megeszi?
A magyar társadalombiztosítás egész rendszere 100 sebből vérzik. Nincs onnantól kezdve, hogy az a kormányzatnak, és ebben önkritikusnak kell lenni, kormányzati ciklusokra visszamenőleg nem tudott a magyar politikai elit egy hosszú, sok évtizedre kiszámítható társadalombiztosítást, benne egészségbiztosítást, és tegyük hozzá nyugdíjbiztosítási rendszert létrehozni Magyarországon. Ez több generációnak óriási problémát okoz. Amit ön feszeget, az egy olyan társadalmi megegyezés kérdése kellene legyen, hogy nyilvánvaló annak, aki kockázatos és felelőtlen életmódot él, annak másfajta egészségbiztosításra van szüksége, más tud igénybe venni, más áron tudja igénybe venni. De hagyjunk súlyozzak valamit.
Az azt jelenti, hogy drágább. Kockázat,
de menjünk vissza drágább. A legelejére, ugye amiről én beszélek, az egy minimális, kötelező egészségügyi szolgáltatás biztosítása, ami nemtől, kortól, végzettségtől, vallástól, politikai gondolkodástól, és bizony életmódtól függetlenül mindenkinek kell, hogy járjon.
Ez a sürgősségi ellátás.
Ez nem, ez nem sürgősségi ellátás. A sürgősségi ellátás az egy...
Ennek ez a neve.
Hát például az alapellátásban nagyon nem mindegy egyébként, és az alapellátás nem egy sürgősségi ellátás, az alapellátásnak nagyon-nagyon komoly köze van az egészség megőrzéshez, az egészség tudatossághoz, a kis gyermek iskolás kortól kezdve való egészségügyel kapcsolatos, egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító programjaihoz, nagyon sok mindezhez. Édesapám családorvos volt, házi orvos volt. Én mellette nőttem föl, pontosan emlékszem, hogy az ő munkájának egy jó részét a családok egészségének a gondozása jelentette, és nem a sürgősségi beavatkozás. Nyilvánvaló, hogy nálunk már ott problémás a rendszer, hogy akár a gyermekorvosi háziorvosi praxisokat nézzük, akár pedig a háziorvosi családorvosi praxisokat nézzük, az ország egy jó részében nincs elérhető orvos, nincs ellátás. Az alapellátásnál borul meg a magyar egészségügyi intézményrendszer. És visszatérve a kérdésére, mert ez nagyon fontos, eddig az Európai Unió, eddig is volt néhány százmilliárd, ez nem egy nagy pénz, de volt az Európai Uniónak egy olyan költségvetési sora, ami az európai egészségügyel volt kapcsolatos. Ezt alapvetően egészségvédelmi programokra lehetett fordítani, vagy kutatásokra lehetett fordítani. Most ezt szeretnénk megfejelni azzal, hogy sokkal nagyobb legyen az EU-s források között a konkrét egészségügyi intézményrendszer fejlesztése, fenntartással kapcsolatos forrás.
Mi a menetrendje egy ilyen munkának? Mikor lehet azt mondani, hogy vezetett valami eredményre? Hogyha az első konferencia összejön, hogyha az első kormányzati válaszok megérkeznek?
Nem konferenciázok, tehát én azért az elején is úgy gondolkoztam, hogy milyen szót használják, mert szerintem a rádió hallgató meghallja, hogy egy politikus konferenciát hív össze, akkor
odébb tolta,
igen. Nem. Tehát így ez a holnapi egy olyan szakmai kerekasztal beszélgetés, ahol a szakmát azért hívtam meg, itt az Európa pontba Budapesten, mert szeretném, hogyha kiveséznék, elmondanák a szakmai szervezetek álláspontjából az én anyagommal, javaslatommal kapcsolatban a véleményüket. Azért, hogy amikor én most várhatóan február-március hónapban az európai szintéren elkezdem a lobbit az Európai Uniós felelős egészségügyi felelős biztosával, szeretném felkeresni nyilvánvalóan a tanács tagjait, tehát a különböző tagállami kormányokat. Az Európai Parlamentben pedig akciókat indítunk, hogy a 7 éves költségvetésbe bekerüljön mindaz, amit most megfogalmazunk minimális szolgáltatásként, akkor ahhoz nekem legyen egy szakmailag védhető álláspontom, tehát nyilvánvalóan nem én vagyok az, aki ezt meg tudja pontosan fogalmazni, én egy lobbista vagyok, az egészségügy a magyar emberek egészségének védelmében egy európai lobbista.
Számít ebben a kormánypárti európai parlamenti képviselők együttműködésére? Egyáltalán létezik ilyen?
Vannak kérdések, amelyekben már tudtunk együttműködni, ugye közlekedéspolitikában, turizmus szakpolitikában voltak már arra jó példák egyébként, hogy fideszes képviselőkkel együtt tudtam szavazni, együtt tudtam működni. Én az egyik szakbizottságnak alelnöke vagyok, és örülök annak, hogy például a mobilitás kapcsán a magyar áruhuvarozók érdekében együtt tudtunk fellépni a fideszes kollégával, de nem jellemző sajnos, és ez nem rajtam múlik, de mint ahogy a mostani anyagot is elküldöm, megküldöm, és az meghívást is elküldtem, a meghívó levelet a Magyar Egészségügyi Kormányzatnak. Elküldtem, sőt, telefonon is egyeztettünk a kormányzattal, hogy szívesen látom őket. Ugyanígy ezt fogom tenni az anyag véglegesedése után a fideszes európai parlamenti képviselőkkel is. Szükség van a néppárti lobbira, feltéve, hogyha egyáltalán a néppártban marad a Fidesz, de azt hiszem, hogy ez már egy másik napi rend.
Egy ügyben már volt egy előrelépés, ez a diszkont légitársaságokkal kapcsolatos etikai kódex már a közlekedési biztos kezében van. Örültek a fapados társaságok, amikor megkereste őket azzal, hogy rájuk kötelezettségeket, a rovó kódexet akar uniós szintre emelni?
Nem. Nagyon nem örültek, és akkor finoman fogalmaztam. De hát nem a légitársaságok hatalmas profitot termelő vállalkozásait akarom kiszolgálni, hanem az utasokat.
Jó, de a légitársaságok, amiért hatalmas profitot termelnek, egyben lehetővé teszi azt is, hogy fillérekért utazzunk. Így függnek össze a dolgok.
Pontosan. Azzal kezdtem a nekik szóló meghívásomat most már talán másfél-két év, amikor elindítottam ezt a folyamatot, az etikai kódex, a fapados etikai kódex megfogalmazását, hogy nem az ő üzleti modelljüket szeretném tönkretenni. Nem az utazó, nyilvánvaló, vékonyabb pénztárcával rendelkező utazóközönségnek a lehetőségét szeretném elvenni attól, hogy akár néhány tízezer forintért eljusson Európa egyik városában a másikba, hanem szeretném azt a hatalmas nagy tátongó szakadékot megszüntetni, ami az utasjogok, mi akik utazunk fapadosra, gondolom ön is használt már, hát egészen hihetetlen sztorikat olvasunk és hallunk, hogy hogy packáznak a repülőtársaságok az utasokkal, hogy nincs normális utastájékoztatás, hogyha 2-3 órát is áll egy kifutó pályán, úgy, hogy nem tud lemenni az utas vásárolni magának bármit, és áll a kifutó pályán egy gép, akkor sem tájékoztatják őket, hogy mi történik, nem adnak egy pohár vizet se. Ezek olyan kérdések, amelyeket szerintem ekkora profitot termelő vállalkozásoknál meg kell tudni oldani. Ez egy új modell, ezelőtt 10-15 évvel még nem gondoltunk volna arra, hogy lesz ilyen típusú légiközlekedési modell Európában. A nyilvánvaló, hogy az utasoknak a jogait, és egy normális rendszert ki kell alakítani, ezért hívom etikai kódexnek, mert sokkal jobban örülnék annak, hogyha a fapados légitársaságok maguk fogadnának el egy mindenkire kötelező, az utasokat, utasok jogait tiszteletben tartó és biztosító megoldást, mintsem, hogyha egyébként erre jogszabályokat kellene hozni, az mindig olyan durva, hosszú idő, és lehet, hogy mellé lövünk egy jogszabálya.
Nincs olyan veszélye egy ilyen kezdeményezésnek, hogy tegyük fel a társaságok, azt mondják, hogy rendben, szép, végrehajtó, majd minden cseppvizet beáraznak a gépen, az utazó pedig azt fogja mondani, hogy hát ez majdnem annyi, mint hogyha egy nemzeti légitársasággal repülnék. Újhelyi István, köszönöm szépen.
Nincs ilyen veszélye, mert attól a pillanatok kezdve egészen más lesz a üzleti mód. Ez csak akkor fordulhatna elő, hogyha maga az üzleti modell változik. A fapados légitársaságoknak az nem jelentene jelentős plusz kiadást, hogyha mondjuk 24 órás és folyamatosan elérhető, felhívható, tájékoztató szolgálata lenne minden olyan nyelven, ahogy amilyen országból és amilyen országba utaznak.
De ez ára nincs. Lenne, azt látnánk a jegyen.
Ha ezen múlik ezeknek a társaságoknak a finanszírozhatósága, hogy beállítanak például utastájékoztatót, hogy mondjuk egy megadott határidő, vagy egy megadott várakozási idő után adnak ingyen vizet kisgyermekes családoknak, nyilván mindenkinek, de most szándékosan sarkítom a szituációt. Én kisgyerekekkel is utaztam számtalanszor fapados légitársaságokkal, és borzasztó, ahogyan, amilyen embertelen módon kezelik az embereket, nem beszélve a ferihegyi marha karámról. Ezek olyan kérdések, amelyek azt hiszem, hogy nekünk utasoknak fontosak, de egy dolgot hagy emeljek ki. Itt azért tegnap is találkoztam két jelentős légitársaságnak a vezetőivel Brüsszelben. Én most Brüsszelből érkeztem haza. Egy dologra ők is fel vannak készülve. A Green Deal, a European Green Deal, az európai zöld megállapodás, környezetvédelmi megállapodás, amelyről a következő évek szólni fognak. Szerintem a hallgatók is hallottak már róla. Franz Timmermans, az európai szocialisták befolyásos politikusa kezében van az ügy. Jelentős mértékben fog beavatkozni a mai légiközlekedésbe, a légiiparba Európában. Ugyanis az egyik legdurvább szennyezés kibocsátó iparág ma a légiipar.
Arccal a vasút felé. Ez következik.
Arccal a vasút felé. Talán látta, hogy ebben a kérdésben is aktív vagyok, éppen ezen a héten, tenap előtt volt az első ülés. A
vasút kérdésében mindenki aktív.
Nagyon remélem. Nekem az elmúlt években kialakult egy olyan szoros kapcsolatom az európai vasúti társaságokkal, ami miatt beválasztottak, fölkértek, hogy legyek alelnöke az európai vasúti társaságoknak a nagy hálózatának. Van egy olyan network, amiben európai parlamenti képviselők is részt veszünk. Most volt kedden az első ülésünk, és én merem mondani nagyon határozottan, hogy miközben jövő héten is kétszer fogok fapados repülni, fülőre ülni, de nincsen más megoldásom, hogyha választhatnék egy éjszakai vonatot, amely elvisz valahova, mint ahogy mondjuk az észak-amerikai kontinensen, vagy már Európa nyugati országainak jó részében elérhető, akkor azt választanám Brüsszelből, hogyha nekem utaznom kell, akár Párizsba, akár Londonba, én ma már ott nem ülök repülőre, én a vasutat, a vonatot választom, csak ahhoz olyan szolgáltatás kell, és olyan minőség, hogy az ember fel tudjon ráülni, hát a magyar államosatok ettől még messze van. Szóval arccal igen, a vasút felé, meggyőződésem, hogy mind a földünk, a jövünk érdekie, mint pedig egyébként finanszírozhatóság és megbízhatóság szempontjából a vasút lesz a jövő, csak ez nagyon-nagyon sok pénzünkbe fog kerülni a következő években.
Utána innen folytatjuk, Mihály István, a Magyar Szocialista Párt európai parlamenti képviselője, az Aréna vendége.